Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szabados Gábor, sportközgazdász, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Általános kérdésekkel szeretném kezdeni, hogyha a londoni olimpia üzlet, mert hogy akkora üzlet, hogy az egyik fajta kóla ott se lehet semmilyen formában, mert a másik szponzorálja, akkor miért nem a brazilok első csapata játszik a spanyolok első csapatával? Mert hát annál nagyobb üzlet azért nem képzelhető el.
Már labdarúgásra gondolok, feltételezem.
Miért nincsenek ott? Hát...
A labdarúgás az egy teljesen speciális egység az olimpián belül, úgy is mondhatnám, hogy állam az államban. Ugye a labdarúgás az egyetlen olyan sportág, amelyeknek a sport eseményei, tehát a világbajnokság és az Európa-bajnokság önmagában is legalább akkora, vagy talán még nagyobb üzlet és még nagyobb gazdasági jelentőségű esemény, mint az olimpia. A labdarúgó világbajnokság önmagában akkora pénzeket mozgat meg, mint az olimpia. Teljesen logikus, hogy a labdarúgás vezetői, ugye a FIFA és az UEFA nem akarják azt, hogy ennek a világbajnokságnak legyen egy konkurense, tehát hogy az olimpia hasonló legyen, ezért vannak ezek a korlátozások. Hozzáteszem, a labdarúgás minden szempontból kilóg az olimpiáról, ugye eleve korábban kezdik el a labdarúgók, még a megnyitó előtt már játszanak, mert nem férnek bele a hivatalos programba. Ugye nem is abban a városban játszanak általában, ahol az olimpia van, hanem jelenleg is ugye szerte Nagy-Britanniában, Glasgow-ig, Cardiff-ig mindenfelé elmennek. Tehát sok szempontból kilóg valóban a labdarúgás, és azt szokták mondani, hogy igazából nem a labdarúgásnak van szüksége az olimpiára, hanem az olimpiának a labdarúgásra, és éppen ezért az olimpiai bizottság ezekbe a korlátozásokba kénytelen belemenni, mert azért így is vannak ott olyan játékosok és személyiségek, gondoljunk csak a mostani olimpiáról Neymarra, Ryan Giggsre és további játékosokra, akik azért igenis emelik az olimpia fényét, és valóban azt mutatják, hogy ha az olimpia a sportágak nagy ünnepe, akkor a legnépszerűbb sportág nem hiányozhat róla, de mégis mivel a labdarúgás önmagában is olyan gazdasági erő, emiatt az olimpián nem hajlandó teljes erővel megjelenni. Mm-hmm.
És ugyanez az elvonatkozik mondjuk az ökölvívásra? Hát miért nem a két Klitschko játszik az olimpián?
Ez már egy sokkal érdekesebb kérdés. Jelen pillanatban is elindult egy olyan folyamat az amatőr ökölvívás, hogy amatőr ökölvívásnak nevezzük azokat, akik az olimpián indulnak, de hát valójában ők is hivatásosok, csak ugye más a besorolásuk. Tehát az amatőr ökölvíváson belül elindult egy olyan folyamat, hogy lehessenek profik azok az ökölvívók is, akik az olimpián indulnak, és utána ugyanúgy térhessenek vissza az olimpiára. Ezt valamiféle saját profi szövetségen belül próbálnák megszervezni. Lenne tehát annak módja, hogy a két ágazatot, a profi és az amatőr ágazatot összevonják. A probléma itt az, hogy olyan szervezetek uralják jelen pillanatban a profi ökölvívást, tehát ugye ez a sok hárombetűs rövidítés W-vel és hasonló kezdésekkel, amelyek semmilyen kapcsolatban nincsenek az olimpián elfogadott szövetséggel, és éppen ezért nincs is köztük semmilyen együttműködés, és aki az egyikbe szerepel, az a másikból már kiiratkozott. Alapvetően ennek egyébként tradicionális okai vannak. Az ökölvívás az olyan régóta létező sportág, hogy jóval az olimpiák kezdete előtt már voltak ökölvívó mérkőzések, hogy teljesen máshogy alakult a fejlődése. Azt gondolom, hogy amíg labdarúgásban valóban kibékíthetetlen az ellentét, tehát soha nem fognak a legnagyobb labdarúgó, de már úgy értem a válogatottak első csapatai az olimpián játszani az előbb említett gazdasági okok miatt, addig ökölvívásban egyáltalán nem olyan kibékíthetetlen ez az ellentét, és valóban meg lehetne azt oldani, hogy a legjobb ökölvívók mindenféle szervezettől függetlenül ott lehessenek az olimpián. Ez egy nagyon komoly egyeztetést igényelne a szervezetek részéről. Nyilván ennek anyagi vonzata van, tehát az olimpiák bevételéből azoknak a szervezeteknek úgy kellene részesednie, hogy ez valaha megvalósul-e, és tényleg egy ilyen összefogás és együttműködés ki tud-e alakulni, ez még kérdéses, de minden esetre itt azért jóval nagyobb a realitása, mint a labdarúgásnak. De hozzáteszem, most két olyan példáról beszélgettünk, ugye a labdarúgásról.
Tudok, és még többet is, mindjárt mondom, akik nincsenek ott is, borzasztó népszerűek. Vegyük például a technikai sportokat. Ugye kerékpár ott van, nagy jó indulattal a technikai sportnak nevezhető, mert időnként áromlik a váltó, elesnek, csúszik a gumi. Nincs ott az autóverseny, nincs ott a motorsport. Miért nincs?
Az olimpiai kárta kimondja azt, hogy az olimpián csak olyan sportágok vehetnek részt, ahol az emberi teljesítmény az elsődleges, tehát nem a technikai teljesítményen múlik a szereplés.
Fú, vékony égen vagyunk.
Ezt elismerem, nagyon vékony égen vagyunk. Ugye én azt szoktam mondani, hogy ha Michael Phelps és Cselászló anyaszült mesztelen ugrik be a vízbe, akkor sincsenek egyenlő feltételek, mert teljesen más körülmények között készültek, teljesen más technikai, infrastruktúrális háttérrel.
Teljesen tehát más orvoslási háttérrel.
Pontosan. Tehát valóban ezt meghatározni, hogy hol az a határ, amíg belefér az olimpiába, és hol nem, az egyáltalán nem egyszerű. Mégis valahol meghúzták a határt. De hogy összefoglaljuk az egész problémakört, valóban az olimpia az nem adja a teljes sport keresztmetszetét. Mégis az az integráció, amit megvalósít, tehát hogy azért a sportágak nagy része ott van, ezt nyugodtan mondhatjuk, a sportsztárok nagy része ott van, és mindezek együtt, egy időben, vagy két-három hétnyi időtartamban egy helyen szerepelnek, ez mégis egy olyan koncentrációja a sportnak, ami miatt nyugodtan nevezhetjük az olimpiát a sport legnagyobb ünnepének, és értelemszerűen a legnagyobb gazdasági erejű eseményének, attól függetlenül, hogy valóban mindig lesznek olyan sportágok és olyan sportolók, akiket esetleg hiányolhat.
Hogy mondjuk akkor még két olyan példát, ami ha megértem, akkor talán segíti az alapállítás megértését is. Mit keres a trambulin, ugye a gumiasztalon ugrálás az olimpián, és miért nincs ott például a rögbi?
A kérdés az idejét múlt egy kicsit, ugyanis a következő olimpián már ott lesz a rögbi. Tehát nem fogjuk hiányolni, ugye a golffel együtt Rióban már szerepet fog kapni, de ettől még természetesen a kérdésnek azért van értelme. A válasz nagyon egyszerű, gazdasági okokra vezethető vissza. Mik azok a sportágak, amelyek jól eladhatók, és a lehető legnagyobb érdeklődésre tartanak számot. Természetesen a NOB is mindig azon dolgozik, hogy minél vonzóbbá tegye a programot, és valóban a legnagyobb gazdasági erejű sportágak részt vehessenek az olimpián. Ezért volt ugye az, hogy az NBA kosarasok például már játszhatnak, ezért került be a triatlon a műsorszámok közé, ezért került be a baseball a műsorszámok közé, ami aztán később ki is került, mert végül nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Szóval tehát mindig ezen dolgozik az olimpiai bizottság, és valóban a trambulin az bizonyos országokban, elsősorban az Egyesült Államokban népszerű eléggé ahhoz, hogy bekerüljön a programba. Ugye itt igazából, ami nekünk magyaroknak fájhat, az, hogy mindig azoknak a sportágoknak az olimpiai létét fenyegetik ezek az új sportágok, amelyek nekünk fontosak, mert a mi hagyományos sportágaink, ugyanis mi általában azokban a sportágokban vagyunk jók, amelyek a világban úgy általában olyan nagy érdeklődésre viszont nem tartanak számon, éppen ezért a gazdasági erejük is csekély, tehát gondolok itt akár az ötusára, akár kajakkenúra, akár a vívásra. Ezek mind olyan sportágok, amely messze nem rendelkeznek olyan gazdasági erővel, mint mások, és éppen ezért mindig felmerül, hogy esetleg valamilyen probléma lehet az olimpiai szereplésükkel kapcsolatban. Az ötusában ugye látjuk, hogy szinte évről évre valamit próbálnak módosítani a szabályokon azért, hogy megfeleljenek a média és a világ elvárásainak. Sajnos itt is a gazdasági érdekek azok, amelyek a döntést meghozzák, de hál' Istennek az olimpia azért talán még az utolsó olyan szelete a sportgazdaságnak, ahol azért a hagyományok, ha nem is tudják mindig felülírni a gazdasági szabályokat, de azért nagyon sok esetben tudnak versenyezni vele. Gondoljunk csak arra, hogy ugye bekapcsoljuk a televíziót, nézzük az olimpiai közvetítéseket, és bár tudjuk, hogy kik az olimpia szponzorai, ők nem jelennek meg reklámtáblán a képernyőn. Ugye mindenhol csak az ötkarikát és a London 2012 feliratot látjuk. Egész egyszerűen azért, mert itt is a hagyományok felülírják a gazdasági szabályokat, tehát a tévé közvetítéseket is úgy alakítják ki, hogy a hagyományos olimpiai képeket és felületeket lássa a néző.
De akkor mi az olimpiának az üzleti modellje, ha a szponzor az A-fajta kóla nem jelenik meg a játékos mezén, nem látom elfutó léjerbe? Ő hol keresi meg ezzel a pénzt?
Természetesen bőven megterül így is az olimpia szponzorainak ez a fajta együttműködés. Nyilván ezért az, hogy mi a tévében mit látunk, az ugye valamennyire egy leszűkített látószög, hiszen azért a helyszínen ott igenis megjelennek ezek a szponzorok, még ha nyilván ez jóval kevesebb embert is ér el, viszont az az elérés azért jóval hatékonyabb, tehát egy a helyszínen elért emberre ugye nagyobb hatást tud kiváltani a szponzor, mint a televízióban elért
akkor
emberre.
Akkor is az, hogyha a sportoló testét a legközelebb azért mégiscsak a televízió képernyőjén látom, mert a nézőtéren ne soha nem lehet olyan közel menni.
Ez így van, de ugye pont itt a műsor elején egy említés erejéig szóba került az, hogy például, ha az egyik kóla cég a szponzor, akkor a másik kóla cég ugye semmilyen kapcsolatban nem kerülhet az olimpiával.
Állítólag még olyan mezbe se lehetett bemenni, ingbe se lehet bemenni, amin a másik van.
Ez például egy óriási előny, tehát az, hogy ezek a szponzorok megvásárolják maguknak azt a jogot, hogy csak ők kerülhetnek kapcsolatba az olimpiával. És a NOB iszonyú keményen betartja azt, hogy valóban minden olyan céget, akár riválisa az olimpiai szponzoroknak, akár teljesen más iparágból jön, minden olyan céget, aki nem támogatója az olimpiának, azt távol tartsák a játékoktól, és ne kerülhessen a közelébe. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy nem csak magát az együttműködést vásárolják meg a szponzorok ebben a tekintetben, hanem azt is, hogy ők ne legyenek úgymond bojkottálva a NOB részéről, és nyilván egy csomó olyan kommunikációban fel tudják ők ezt használni, látjuk mi is azért, hogy az olimpia szponzorai a reklámjaikban, hirdetéseikben hogyan használják fel azt, hogy ők az olimpia mellett állnak, tehát egy csomó olyan felületen ki tudják ők ezt használni, ahol az olimpia eszméjét és az olimpia iránt jelentkező média érdeklődést fel tudják arra használni, hogy jobban magukra vonzák a figyelmet.
De ilyenkor ezek a szponzorok az olimpiára, mint brandre ülnek rá? Az olimpia eszme pozitív kisugárzására? Függetlenül attól, hogy édes mindegy, hogy autót vagy futócipőt gyártanak?
Így van. Gyakorlatilag hogy az olimpiának van egy abszolút pozitív üzenete, ez ami nagyon jól alkalmazható, és nyilván az is fontos természetesen, hogy ki az a célcsoport, akit el lehet érni, de elsősorban valóban az a legfontosabb az olimpiával kapcsolatban, hogy ez az esemény, amely a világon mindenkit, mindenhol, minden országban érdekel. Nagyon kevés, hogy gondoljunk bele, hogy azért a három nagy sporteseményen, ugye a már említett labdarúgó VB, labdarúgó EB, olimpia, ezeken kívül, és tényleg az olimpia ebből a szempontból azért még a labdarúgás eseményeit is megelőzi. Tehát az olimpián kívül nem a sportesemény, eseményt nem tudunk mondani, tehát semmilyen kulturális, vagy bármilyen eseményt, amit egyszerre ennyire érdekelni az embereket szerte a világon, minden országban, és ezek a márkák, ezek a cégek, akik az olimpiát támogatják, nyilván nem véletlenül, ezek mind olyan multinacionális vállalkozások, amelyek a világon mindenhol jelen vannak, minden országban forgalmazzák a termékeiket, tehát nekik igenis megéri az, hogy az olimpiai eszmével és az olimpia iránt megnyilvánuló média érdeklődéssel minden országba eljutathassák az üzenetüket.
Azt ki lehet-e számolni, hogy hol kezdődik az a cég nagyság, amitől kezdve már érdemes azon töprengeni, hogy bevásárolom magam az olimpia támogatói közé?
Úgy is mondhatnám akár, hogy amikor mondjuk egy szponzor kilép az olimpia támogatói köréből, és egy újat keresnek a helyére, akkor olyan nagyon nehéz dolgok azért nincsen az olimpiai bizottság vezetőinek, hogy egyáltalán kit keressenek meg, mert elég szűk az a kör, amely egy ilyen méretű eseményt támogatni tud, és amelynek ez valóban megéri. Tehát csak olyan cég jöhet szóba, amely valóban gyakorlatilag a világ minden országában jelen van. Nagyon egyszerű metódus követnek a cégek, vannak bizonyos iparágak, amelyek érdekesek ebből a szempontból, és ezeknek az iparágaknak a cégeit tudják szépen sorra venni. Ha végignézzünk a szponzorokon, akkor pontosan látjuk, hogy melyek ezek az iparágak. Ugye általában vannak olyan klasszikus iparágak, amelyek bizonyos sportágakhoz rendelhetőek, tehát például mondjuk a labdarúgáshoz általában pénzügyi szektor, autós, tehát autógyártók, egyéb műszaki cikkek gyártói, mert hogy ezek ugye azok az iparágak, amelyek elsősorban férfiakra koncentrálnak. De az olimpia az ugye az ebben a tekintetben is más, itt ugye jóval kiegyenlítettebb az aránya, tehát a nemi eloszlása a média figyelem szempontjából. Tehát emiatt itt azért általánosabb vállalkozások is szóba jöhetnek.
Arra van-e valami szabály, hogy az olimpia által megtermelt pénzből hogyan részesednek az olimpián résztvevő sportágak? Hát azt képzelném, hogy az atlétika az azért más arányban részesül, mint mondjuk a vívás.
Természetesen nem ugyanaz a kettőnek az aránya, de én mégse inkább a pénzt emelném ki. Nyilvánvaló, hogy ugye a szövetségeknek van anyagi haszna ebből a történetből. Természetesen itt alapvetően a média érdeklődés és az ebből fakadó, tehát az, hogy ki mennyit tud, mennyi eseményt tud behozni az idézőjelbe behozni az olimpia számára, ugye ez, ami meghatározhatja ezeket az összegeket, de én mégis inkább azt emelném ki, hogy ezek a sportágak mit nyernek figyelemben, marketing értékben, média értékben az olimpia által. Ugyanis és pont itt ugye beszéltünk a labdarúgásról, és mondtam azt, hogy nem a labdarúgásnak fontos az olimpia, hanem az olimpiának fontos a labdarúgás. Ugye a labdarúgásnak például az olimpia a nézettségéhez, népszerűségéhez nagyon keveset tesz hozzá. Ha nem lenne olimpia, akkor a labdarúgás megállna a saját lábán. Ha nem lenne olimpia, akkor vívás gyakorlatilag nem is létezne. És most elnézést kérek a vívóktól, pont őket emeltem ki, nagyon sok sportákat lehetne még említeni, amely gyakorlatilag olimpia nélkül nem is létezne, mert csak az a 4 évenkénti esemény az, amely megteremti a sportágnak a legitimitását, és egyáltalán életbe tud maradni, és gazdaságilag fent tud maradni, mert látjuk azt, hogy ezeknek a sportágaknak egy-egy világbajnoksága, Európa-bajnoksága semmi másról nem szól, mint az olimpiára való felkészülésről, és az olimpiai kvóta megszerzéséről. Gyakorlatilag már senkit nem is érdekel a kis túlzás, hogy ki a világbajnok, ki az Európa-bajnok. Ott nézzük meg a magyar sportolók nyilatkozatait, amikor egy-egy ilyen EB-re vagy VB-re utaznak. Nem arról beszélnek, hogy hányadikak szeretnének lenni, hanem arról beszélnek, hogy szeretnék megszerezni az olimpiai kvótát, és szeretnének minél jobban felkészülni az 1-2-3 év múlva rendezendő olimpiára. Ez egyrészt ad egy nagyon nagy erőt az olimpiának, az, hogy valóban ezek a sportágok ezzel a koncentrációval, tehát az, hogy nem egy elosztott média figyelmet kapnak, mint például a már sokszor emlegetett labdarúgás, ahol ugye egész évben a Bajnokok Ligája és a nyáron VB, EB, tehát
ki van találva remekül.
Pontosan minden hónapban van valami olyan labdarúgó esemény, ami magára vonja a nézők figyelmét. Ezek a sportágok nem ezt az utat követik, hanem koncentrálják az erejüket erre a 4 évenkénti eseményre, mert így tudják csak azt elérni, hogy valóban legalább egy olyan esemény legyen 4 évente, ahol és tényleg nem akarok egy sportágat se kipécézni, de legyen 4 évente egy olyan esemény, ahol mondjuk ez egy adott sportág a figyelem érdeklődésébe tud kerülni. Ennek megvan az az átka is, hogy valóban minden versenyző 4 évig azért dolgozik, hogy azért a pár percért, amikor ott pástra lép, dobókörbe lép, stb. Erre teszi fel az egész 4 évét. És nyilván itt, ha nem úgy sül el egy olimpia, akkor ez versenyzőnek, és akkor természetesen a versenyző esetleg a szponzorainak, szövetségeknek is, ez egy nagyon komoly vérveszteséget jelenthet.
Talán éppen a vívóknál mondta az egyik versenyző, hogy azért, vagy edző, hogy érdemes megnézni, hogy például a franciák mit tesznek bele a vívásukba annak érdekében, hogy az olimpián jól szerepeljenek. És persze ilyenkor mindig az jön ki, hogy mások sokkal többet tesznek bele. Azt hogy kell kiszámolni, hogy egy országnak megírje ebbe a sportba beletenni, amikor neki is csak 4 évente van olimpia?
De nagyon érdekes kérdés, amikor azt látjuk, induljunk el onnan, ugye korábban azt láttuk, hogy vannak olyan sportágak, ezt említettem is, amelyek az igazából, amelyekben nincsen annyi pénz, nem vonz akkora média és szponzori érdeklődést. Ezek általában azok a sportágak, ahol a magyar versenyzők is sikeresen szoktak szerepelni. Nagyon jó mércéje annak, hogy egy sportág gazdaságilag mennyire erős vagy nem erős, hogy az amerikai sportolók mennyire erősek benne. Ha egy sportág gazdaságilag erős, akkor az amerikaiak jók benne. Ha nem erős, akkor nem jók benne. Az utóbbi időben látunk egy átrendeződést, ugyanis egyre fontosabb lett az országoknak az, hogy az olimpián keresztül is bizonyítsák a erejüket, nagyságukat, és emiatt olyan sportágakat is megtaláltak maguknak a nagyhatalmak, amelyekkel korábban nem foglalkoztak. Például most tényleg a vívás a legjobb példa erre, ahol ugye az utóbbi időben az amerikaiak is már egész szép eredményeket érnek el. Egész egyszerűen azért, mert rájöttek, hogy itt jóval kisebb gazdasági befektetéssel lehet olimpiai aranyérmet nyerni, mint mondjuk úszásban vagy más sportágokban. Ugyanerre példa egyébként Kína is. A kínaiak szépen a pekingi olimpia előtt gyakorlatilag, amit ön is mond, kiszámolták, hogy melyik sportágban mekkora pénz, idő és energia befektetéssel lehet olimpiai aranyérmet nyerni. És azok a sportágok állnak az élen ebben a versenyben, már az élt úgy értem, hogy ahol a legkisebb befektetéssel lehet olimpiai aranyérmet nyerni, amelyek valóban a legkevésbé érdekesek, ahol a legkisebb pénz forog, és igazából mi magyarok kicsit ennek is szívjuk meg a levét. A magyar vívásnak például az egyik nagy problémája, hogy olyan országok is becsatlakoztak, eddig ugye voltak az olaszok, voltak a franciák, egy-két ilyen hagyományos vívónemzet, például az oroszok, és most becsatlakoztak olyan országok is, akik akik eddig kis túlzása azt se tudták, hogy mi a különbség mondjuk kard vagy párbajtőr között, de mégis most ott vannak, mert tényleg gyakorlatilag kiszámolták, hogy hát ezekben a sportágokban ez egy jó megvalósítható
történet. De ebben mi a logika? Betesznek pénzt, kitermeli az aranyat, de attól a sportág nem lesz üzletileg jobban forgatható, vagy igen?
Általában azt szokták mondani, amikor például a vízilabdáról esik a szó, mi lenne jó a vízilabdának? Az lenne jó, hogyha az Egyesült Államok megnyerni az olimpiát. Mert akkor egy olyan népszerűségre tenne szert a sportág azon a piacon, amely egy komoly gazdasági fejlődést indíthatna el. Ugye sokan mondták, hogy a magyar válogatott akkor tette a legrosszabbat a vízilabdának, amikor Pekingben az USA ellen megnyerte a döntőt. Mert egyrészt folytatott egy hegemóniát, ami talán a kívülállók számára unalmassá teheti a sportágat, másrészt az amerikaiakat nem hagyta nyerni. Nyilván mindenkivel együtt én magam is azért szurkoltam, hogy nyerjük meg azt a döntőt, mert hát kit érdekel a többi. De valóban minden sportágnak csak használ az, ha például az amerikaiak megjelennek és érdekesnek találják, mert akkor az olyan pénzeket hozhat be a sportágba, amely nagyon komolyan hozzájárulhat a fejlődéséhez. Hozzáteszem, hogy itt az előbb idézett esetekben nem egészen erről van szó, tehát Isten igazából azért és még egyszer ugye a vívást említettük példának, olyan nagyon nem tud a sportág profitálni abból, hogy ezek az országok megjelentek. Itt ugyanis egy olyan speciális befektetésről van szó, amely nem a sportágat akarja fejleszteni, hanem tényleg megjelentek a kínaiak, mert kiszámolták, hogy itt a legegyszerűbb olimpiai aranyérmet nyerni, erre jöttek az amerikaiak, mert ők meg versenyezni akarnak a kínaiakkal. Uh-huh. Egy ilyen egyszerű a történet, és sajnos ez nem vezet oda, hogy akkor valóban megjelennek a komoly szponzorok a vívásban, és a sportágnak elindul egy nagyobb fejlődése.
De ez fordítva is igaz, például a kínaiakat érdemes várni valamilyen sportágokban, az ember úgy gondolná, hogy annál nagyobb lefedetlen piac nincs is a világon. Ha ők egyszer valamire rákapnak, akkor az majd föl fogja pesdíteni az üzletet. Miért nem a kínaiakat várjuk a vízilabdába?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Kínával ugye csak annyi a probléma, hogy az egy nagyon speciális piac. Igaz ugye, hogy a világ legnagyobb országa, de attól, de hogyha valaki, tehát ha egy cég a kínai piacon akar mozogni, és ott akar hirdetni, ott ugye azért nagyon sok minden másképp működik. Tehát azért, mert Kínában valami népszerű, lehet, hogy akkor onnantól az lesz ha csak darabra nézzük, a világ legnépszerűbb dolga, mert ott van a legtöbb rajongója abban az országban, de szerte a világban attól még lehet, hogy teljesen más az, ami érdekli az embereket, és ebből fakadóan érdekli a vállalatokat. Tehát Kína nem globalizál. Amit Kína szeret, az nem terjed el a világban, az megmarad Kínában. Amit viszont az Egyesült Államok szeret, az utána elterjed a világban, mert az Egyesült Államok globalizálja a világot.
Internet, filmek, Hollywood. Így van, fontos.
Most nagyon egyszerű, ha már tényleg ez a legjobb példa, internet, film, stb. Tehát most hiába, ha kínaiak hiába gyártanak honlapokat, filmeket, stb. Egy adott dologról, mi ezt nem fogjuk megnézni, és meg se értjük, mert elolvasni se tudjuk. De hogyha az amerikaiak valami rá állnak valamire valóban, akkor arról olyan média megjelenés születik, olyan filmek, stb. Stb. Tehát, ahogy az előbb is mondtam, az amerikaiak globalizálják a világot, ezért amit az amerikaiak szeretnek, azt az egész világ szereti. Nem biztos, hogy ez jó dolog, nagyon sokaknak nem tetszik, és bizony ennek nagyon sok hátul ütője van, de tény.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Szabados Gábor, sportközgazdász, az Aréna vendége.